Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
Árpádházi Szent Kinga, királyné. Magyarországon született 1234-ben. Kinga is láncszeme annak a több évszázadra terjedő kapcsolatnak, amely a Krisztus hitére tért lengyel és magyar nép között szövődött. Pedig élete lefolyása eleinte egyáltalán nem irányult Lengyelország felé. Negyedik Béla királyunk és Laszkarisz Mária bizánci hercegnő egyszülött gyermekeként látta meg a napvilágot Magyarországon 1234-ben. Testvére volt árpádházi Szent Jolán és Szent Margit. Megérinthette fogékony lelkét a 13. század nagyegyházi mozgalma, a kolduló rendek alakulása. Negyedik Béla udvarában mind a domonkosok, mind a ferencesek szívesen látott lelkivezetők és tanácsadók voltak. Így juthatott Kinga egész fiatalon arra az elhatározásra, hogy szüzességi fogadalommal életét teljesen Istennek szenteli. Nem is sejtette, hogy életéről mások már tárgyaltak, nélküle. A lengyel származású Szalomé vetette föl a Boleszláv krakkói és szandoméri herceggel való házasság gondolatát az 5 éves Kinga szüleinek. Ők azonban akkor még hallani sem akartak róla. Előkelőbb, nagyobb tekintélyű férfit szántak leányuknak. Midőn azonban a tatár hordák vészfelhői tornyosultak az ország egére, többé nem a dinasztikus tervek, hanem a gyorsan és közvetlenül kapható katonai segítség lett a döntő szempont. 1239-ben igent mondtak a szomszédos lengyel fejedelem leánykérő küldöttségének, és leányuk párnapos vívódás után beleegyezett akaratukba. Talán éppen Kálmán herceg és Szalomé József házassága, vagyis kölcsönös elhatározása, hogy szűzies tisztaságukat házasságukban is megőrzik, indította el benne azt a gondolatot, hogyha Isten sugalta neki szüzessége fogadalmát, lehetővé teszi majd annak teljesítését az új életformában is. Krakkóba vezető útja az akkori Észak-Magyarországon és Szandecen keresztül valóságos diadalmenet volt, mert életszentségének és szépségének híre ezrek kíváncsiságát ébresztette föl. Az országra szóló esküvő és lakodalom után nem egy könnyen sikerült királyi férjét rávennie, hogy tartsa tiszteletben szüzességi fogadalmát, sőt, maga is tegyen ilyen fogadalmat. A tatárok a Muhi csata évében Lengyelországon is végigszántottak. A királyi pár előbb a szepességi Podolinba menekült, majd a Dunajec bal partján épült, Csorsztin sziklavárába húzta meg magát. Kinga a tatárok elvonulása után hazalátogatott Magyarországra, s az apjától kapott bányászok segítségével 1251-ben megnyittatta a híres bochniai sóbányákat. Férje hosszabb betegeskedés után 1279-ben meghalt. Temetésén Kinga már a ferences apácák, a klarisszák ruhájában vett részt, így is jelezve élete özvegyi szakaszának irányát és tartalmát. Jolán húga társaságában, aki fél évvel előbb szintén megözvegyült, abba az Ószendenci Klarissza zárdába lépett, amelyet annak idején a férjével együtt építetett és látott el javadalmakkal. Jótékonykodással és önmegtagadó ima életben teltek napjai. A nővérek 1284-ben főnöknőjükké választották. 1287-ben egy tatár betörés elől ismét Csorsztin sziklavárába menekült nővértársaival együtt. Az ostromlókat Baksa Simon fia György vitéz és maroknyi magyar csapata futamította meg egy éjjeli rajtaütés alkalmával. A szandeci kolostort a tatárok földulták, és Kingának 63 évesen az újjáépítés munkáját kellett irányítania. E sok viszontagság bizonyára szintén hozzájárult életereje felörlődéséhez. 1291 őszén betegeskedni kezdett, és 10 hónapi betegség után, 1292 júliusában állapota válságosra fordult. Maga kért papot, hogy szentségekkel megerősítse, majd július 24-én Szent Jakab apostol vigiliáján befejezte áldásos földi pályáját. Még holtában is ellenséges betörés zavarta a kolostor életét. Cseh csapatok garázdálkodtak a környéken. Tőlük való félelmükben a nővérek 3 napig titkolták főnöknőjük halálának hírét. Szent Kingáról fennmaradt történet. Kinga édesanyja látomásban hallotta el szavakat kevéssel a szülés előtt. Ne félj, Mária, könyörgésed meghallgatásra talált az Úr előtt. Íme olyan gyermeket szülsz, aki néked és a népnek mondhatatlanul sok örömet fog szerezni. Mert az Úr ezen gyermek életével, példájával és érdemével szándékozik megvilágosítani és megsegíteni egy veletek szomszédos nemzetet. Amikor a tatárjárás után hazalátogatott, édesapja kíséretében eljutott a máramarosi sóbányákba is. A kíváncsiság levitte őket az egyik aknaszlatinai tárnába is, amelyet később róla neveztek el, Kunigunda tárnának. Kinga gyönyörködve nézte a csillogó fehér sótömböket, de mindjárt eszébe jutottak lengyel alattvalói, akik csak sós forrásokból párologtatott úgynevezett főt sóval kénytelenek beérni. Felhasználva az alkalmat, így szólt atyához. Atyám, add nekem ezt a sóaknát, és engedd meg, hogy innen egyenesen Lengyelországba vihessék a sótömböket. A király tüstént teljesítette leánya kérését. Kinga pedig lehúzta ujjáról a jegygyűrűjét, és az akna birtokba vételének jeléül a mély aknába dobta. Amikor később megnyitották a vilickai sóbányát, az első kitermelt sótömbben megtalálták a királyné gyűrűjét.